segel, hadal majd az Úr előtt. Még éjszakkal élem, már ünnében szülem.
Gyermekek, éljetek, Urunkat dicsérjétek, szeressük az Atyát, az ég királyát. Ő az örök szeretet, aki megmentett minket. Gyermekek, éljetek, dicsérjétek.
Szervusztok, kedves gyerekek, köszöntök minden felnőttet is. Szeretnék egy történetet elmondani nektek, egy megtörtént esetet. Tehát ez nem mese, hanem ez egy megtörtént eset. A bózsvai táborunkban történt meg. Tudjátok-e, hogy milyen fajta darazsak léteznek?
Német darázs, francia darázs.
Azért ennyire nem. Azért nem vagyok profi egyre. Van német és francia darázs, és ezt nem tudtam.
Meg kecske darázs.
Igen? Jó, elmondom, én mit tudok a darazsakról, maradjunk abban, hogy inkább ti kérdezzetek és én válaszolom. Tehát van a normális és a nagy. Tehát a kicsi és a nagy. Jó? A nagyot úgy hívjuk, hogy lódarázs. Nem tudom, hogy ez most német vagy francia, de ez magyarok voltak. És lelkünkre kötötte a túravezető, hogy semmilyen illatot ne alkalmazzunk magunkon. Tudjátok, hogy miért? Hogyha az ember befújja magát, bekeni magát mindenféle illatos dezodorokkal vagy krémekkel, akkor hogy reagálnak rá a rovarok? Igen?
Kétféle módon reagálhatnak rá. Az egyik az az, hogy...
Csak egyet? Jó, oké, kétféle módon. Jó.
Hogyha édes, akkor így jönnek rá.
Igen. És melyik volt a másik?
Hogyha ilyen rossz, mármint hogy az inkább ilyen kullancsírtószerű, akkor viszont meg eltávolodnak.
Az egyikre jönnek, a másiktól meg eltávolodnak. Nos, igen. Hát nekünk az első volt. Tehát, de ami fontos, hogy nem csak jönnek, hanem meg is zavarja őket. Megzavarodnak. Ugye ők az illatok alapján tájékozódnak, és a színek alapján, de az ilyen mindenféle emberi dezodorok, illatok, illatszerek a darazsak viselkedését megzavarják. És képzeljétek el, hogy hát sajnos nem minden táborozónk tartotta be ezeket a szabályokat, mert hát azért meg fogok izzadni, és hát milyen illatom lesz, meg milyen szagom lesz, és így tovább. Nem lesz ebből baj. Mentünk át az erdőn, és pontosan egy olyan részen mentünk át, ahol lódarazsak fészkeltek, és ráléptünk. Őrületes számú lódarázs repült föl, és a hölgyek hajába került, úgyhogy arra lettünk figyelmesek, hogy nagyon nagy kiabálás, futás, hát káosz lett. Ugye voltunk egy olyan 180-200-an, és hát félelmetes helyzet alakult ki. A lódarázs abban különbözik a normál darástól, hogy az nem csak csíp, igen? Hanem harap is, illetve hát csíp és harap is. Van neki egy ilyen harapószájszerve, és hát belement a hölgyek hajába, tehát hiába rázták a fejüket, ott még mélyebbre ment, és beleharapott a fejbőrbe. Voltak itt a testén, és hát elég durva volt, mert ugye ezek ilyen harapás nyomok. Na most ott vagyunk egy táborban, imádkoztunk a Jóistenhez, hogy hát ne legyen baj, és hát baj lett. Ebben a helyzetben ti mit tennétek? Igen.
Valószínűleg azt, amit hát így reflexvel előkapodnak a kullancs mindenféle riasztókat, és
elfújjuk
magunkat.
Aha. Igen, de akkor még jobban megzavarnánk őket. Egyébként igen, az ember váratlanul. Igen. Nos, hát nyilván azonnal segítettünk mindenki, és a darazsakat a hajakból eltávolítottuk, de hát elég fájdalmas sebek maradtak utána. És hát ugye nem lehet folytatni az utunkat így biztonságban, mert hát ugye megsérültek. A táborozóknak egy része megsérült, és hát eléggé fájt.
És te is?
Én nem. Én a segítők között voltam. És képzeljétek el, hogy a táborvezetőnk, egy lelkész, azonnal egy imacsoportot hívott össze, és ott körbeálltuk a földön fekvőket, és elkezdtünk értük imádkozni. És képzeljétek el, hogy ebben a pillanatban, hát ez később derült ki, az erdész, aki sohasem szokott elindulni ebben a percben, ebben az időszakban, autóba ült, később elmondta, hogy nem tudja, hogy miért, de eljött arra felé. Beült az autóba, és az imádságunk kezdetén az erdész kiment a házából, beült az autójába, és elindult felénk az erdőbe. Az imádság után pedig a megsérült emberekkel indultunk lefelé, hogy elvigyük kórházba vagy valahova őket, és az erdész néhány perc múlva szembe jött a terepjárójával, és pont volt nála ilyen ellenszérum, és azonnal, hát tulajdonképpen egy fél órán belül kórházba, ugye a sátor alja újhelyi kórházba került mindenki, és egyik sebet sem kellett összevarni, mindenki megúszta. És ami fontos, hogy, és ami a tapasztalatunk az az, hogy tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy amikor mi imádkozunk, akkor az imádságunk kezdetén mi történik? Emlékeztek, hogy ha kismeri Dániel könyvében, hogy a te imádságod kezdetén szózat támadt a mennyben. Tehát, hogy higgyük el, hogy amikor mi imádkozunk, akkor szó szerint csodák történnek. Ha mi nem imádkoztunk volna, valószínűleg az erdész nem száll be az autójába. És tudjátok, hogy mi úgy hisszük, és ez a valóság, hogy ha imádkozunk, megtörténnek dolgok, ha nem imádkozunk, nem történnek meg dolgok. Tehát lehet, hogyha egyetlen imát is kihagyunk az életben, akkor ott valami nem történik meg, és az örök hiány marad. Ezért fontos az imádság. Igen?
Nekem a saját tapasztalat, hogy amit imádkozok, az általában majdnem mindig megvalósul, mert például szeretem volna ilyen tolósajtós kocsit, meg lett. Szeretem volna egy negyedik testvért, és meg lett. És
nagyon-nagyon
mi is szeretnénk tolósajtós kocsit, szerintem, csak az más. Tehát, és imádkoztál érte, és úgy lett,
nem? Igen. Meg volt olyan is, hogy lemerült az autó akkumulátor, és én de mentem volna az unok a testvérem, azt hiszem, szülinapjára, igen, és akkor imádkoztunk, és pont arra ment ilyen több ember, és megtolták az autót, és beindult.
De jó. És ti hiszitek mindannyian, hogy ez így van? Hisztek az imádság erejében? Egész kicsintől nagyig? És szoktatok imádkozni is, ugye? Étkezések előtt is szoktunk, meg reggel és este szoktunk imádkozni. Higgyük el, hogy amikor imádkozunk, a gyerekek imáját is Isten meghallgatja. A te imádságot kezdetén szózat támad a mennyben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Az eset kapcsán el kell mondjam, hogy többen megtértek abban a táborban az eset miatt. Nagyon hasznos volt, hogy ha valakinek, mert ez a kérdés felmerült volna, hogy Isten miért engedte meg, akkor mindenre van válasz. Köszönöm szépen. Akkor mondanék egy alapigét, hogyha szabad, elővehetjük a Bibliánkat. Habakuk próféta könyvéből, választottam egy elég izgalmas helyet. Kifejező, és érteni fogjátok. Habakuk próféta könyve harmadik fejezet. Harmadik versétől olvasom, kicsit kivonatosan, majd ki fogok hagyni néhány részt, ami most nem annyira fontos a mai témák szempontjából. Tehát Habakuk 3.3-tól olvasom. Isten a témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak az oldalából, pontosított fordításban. ott van az ő hatalmának titka. Ugranék egy kicsit, a hatodik vers. Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporladnak, elsüllyednek az örökkévaló halmok, az ő ösvényei örökkévalók. Tizedik vers. Látnak téged és megrendülnek a hegyek, gátat tör a víz ár, hajsog a hullám és magasra emeli karjait. A nap és a hold megállnak helyükön, cikázó nyilait fényétől, és ragyogó kopját villanásától. Kicsit megint ugranék. 16. vers. Hallám és reszket a bensőm. A szószatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim. Hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, hogy megpróbálja azt. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek ellenséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban, de én örvendezni fogok az Úrban. És vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úr Isten az én erősségem. Hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas helyeimen jártat engem. Eddig olvasnám az igét. Hát ez gyülekezet. Van egy kulcs vers. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle, a Károlyi fordítás szerint. Pontosított fordításban az oldalából támadnak a sugarak, és ott van az ő hatalmának rejteke. A szombat iskolában is beszélgettünk az Isten hatalmáról, és ha azt a kérdést teszem fel, hogy hol van az Isten hatalma, akkor vajon mit mondanánk? Istennek van fizikai ereje, ugye? El sem tudjuk képzelni, hogy mekkora Isten fizikai ereje. Végtelen. Istennek a fizikai ereje végtelen, és mindent megtehet. Ugye mi emberek korlátok között élünk. Istennek nincsenek korlátai. Ha csak nem, amit önmagának szab. Hát vannak Istennek elvei, de Isten nem elvtelen, hanem elvek vannak, de korlátlan. Bármikor képes bármilyen korlátot átlépni. Határtalan. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy nagy küzdelem, szoktuk használni ezt a szót. Ez sohasem fizikai küzdelem. Miért? Mert Istennel fizikai küzdelmet vívni nem lehet. A nagy küzdelem tehát sohasem fizikai. Jól lehet, ennek a küzdelemnek voltak és vannak fizikai aspektusai, de valójában Isten csak egy csetintéssel a leheletét, ha visszavonná, akkor itt minden élő megszűnne. Isten hatalma tehát végtelen, erejének nincs határa, és értelmetlen volna vele fizikai harcot kezdeményezni, vívni, ugyanis Isten nem legyőzhető. Ez nekünk jó hír, ugye? Kinek rossz hír ez? Igen. A rosszaknak ez rossz hír. Isten nem legyőzhető. Tehát az, amit a mesékben mondanak, hogy a jó és a rossz küzdelme, egyszer a jó győz, egyszer a rossz, aztán megint a jó, ez egészen máshogy van. És nagyon megnyugtató a hívő ember számára, hogy szóba sem kerül ez a kérdés, hogy ki győz a végén. Az a kérdés, hogy mi hová áll. Tehát, hogy mi kivel vagyunk ebben a küzdelemben. A teljes univerzumot Isten kézben tartja, és tulajdonképpen a végtelen hatalom veszélyes lehetne, hogyha nem párosul végtelen erkölcsösséggel. És a jó hírnek a B része, az első jó hír, Isten legyőzhetetlen. Második jó hírem, Istennél erkölcsösebb, tisztább és szeretőbb lény nincs a világegyetemben. Ez a kettő, tudjátok, az erő, a hatalom és a szeretet. Ha egy lény kezében van, akkor minden rendben, akkor meg vagyunk mentve. ez egy jó hír. Ha ezen az oldalon állunk mi is. Tehát ezt a két jó hírt hoztam ma nektek. Isten hatalma végtelen, Isten nem legyőzhető, és Isten szeretete végtelen. Viszont történt egy komoly probléma, ugye a bűneset. Na most a bűnesettel mi változott meg? Isten korábban nem voltak ellenségei. Ugye Isten senkinek sem ellensége. De neki sajnos lett egy ellensége. Hogy a bűn hogyan és miként fejlődött ki, ezt nem tudjuk. Nincs rá válasz. És létrejött két tábor az egy táborból. Ez a baj. Ezért az egész univerzum borzasztóan figyel, tudnélik, új helyzet állt elő. Mi az új helyzet? Hogy Istennek van ellensége. Vagyis valaki Istenre ellenségként tekint, a Lucifer és az elbukott angyalok. Itt tehát a kérdés, Isten hogy viselkedik majd az ellenségével? Azonnal elpusztítja? Megmenti? Mit csinál? Nyitott, könnyűvé vált az univerzum. Ugye színpada lettünk a kozmosznak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Egy fantasztikus dolog, bár tragikusnak mondanám, és nézzétek meg, hogy Isten mit hoz ki ebből a helyzetből. Amikor a mennyben Istenről beszélnek, beszélnek Istenről a mennyben? Mondjuk ma, vagy mostanság? Igen. Mi történik a mennyben most? Igen. Istent dicsőítő szózatok vannak a mennyben. Kérubok takarják el szárnyaikkal a szemüket. Annyira tiszta az Isten. És a Földön is dicsőítjük Isten. Milyen szép így együtt. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útjaid, ó szentek királya, ki ne félne téged, ki ne dicsőítene a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Jelenések 15.3.4. Ez mikor hangzik majd el, mert egyébként bármikor elhangozhatnám, de a Jelenések könyvében ez mikor hangzik el, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid. Ugye, amikor a vének leborulnak Isten elé, Jézus elé, mikor borulnak le? Amikor megértik a földi történelmet, ugye, 1000 év végén, és a millennium lezárul, és megszűnik minden fájdalom. Meg kell érteni, hogy ki miért nincs ott. Miért nem lesz ott. Ki miért van ott, ki miért nincs ott. Talán lehetnek csalódások is. Lesznek. De Isten letöröl minden könnyet. És amikor Isten hatalmáról van szó, akkor valójában nem Isten fizikai hatalmáról van szó. Hogy ezt közelebb tudjam hozni, két kérdést tennék fel. Az egyik, hogy ugye Istennek milyen hatalma volt mielőtt eljött a Földre? Úgy kérdezem, hogy Krisztus, Jézus Krisztusnak, ugye az isteni személynek, isteni hatalma volt, ugye? Ebben biztosak vagyunk? Istennel egyenlő volt az Atyával. Tehát, igen. Amikor Jézus feltámad és felmegy a mennybe, milyen hatalmat kap Jézus?
Menjen is
földön. Nékem adatot minden. Ismétlen, minden hatalom. Menjen és földön. Az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Hadd kérdezzem meg, a kettő között mi történik? Tehát, Jézus a mennyben van, még, és Jézus a mennyben van, már. A kettő között pedig itt a Földön, ugye? És itt van nagy kérdésem, hogy Jézus Krisztusnak ezen a Földön volt-e hatalma? Istennek volt-e hatalma ezen a Földön?
Amit az Atya adott neki, ez
hatalma. Amit az Atya adott neki. És amikor azt mondja az írás, hogy hatalmat ad mindenkinek, embernek, hogy Isten fiává legyen, Hol mondja az írás ezt? János Evangélium, első fejezet. Tehát, ha megértjük, hogy Jézusnak milyen hatalma volt itt a Földön, a szónak egy bizonyos értelmében, mert teljesen nem lehet nekünk az a hatalmunk, mint neki, de ebben az etikai értelemben lehet, akkor nekünk is lehet ilyen hatalmunk. Nem isteni hatalmunk, emberi, de mégis az Istentől kapott. Hogy Isten fiaivá lehessünk. Nos, Filippi 2:6-8, nem olvasnám föl, csak jelzem, ismeritek az igét, hogy az a gondolkodásmód legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban volt, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, tulajdonának, hogy ő az Istennek, Istennek egyenlő, hanem, és itt jön egy lépésről lépésre való megalázás, önmaga megalázása, ugye, megalázása, mégpedig az, hogy önmagát megüresítvén szolgai formát vesz föl, ugye, és Pál egészen eljut addig, hogy mégpedig a keresztválnak haláláig. Tehát fölveszi az emberi formát, engedelmes lévén halálig, és amikor Pál hozzátesz, hogy mégpedig a keresztfának haláláig, akkor azt mondja, hogy még az embernél is lejjebb megy. Erről szeretnék tehát most egy kicsit szólni. János 10:17. Leteszem az én életemet, hogy ismét felvegyem azt. Borzasztó fontos, senki sem veszi azt el én tőlem. Én teszem le azt, mondja Jézus, én magamtól. Senki sem parancsolt rá. Még az Atya sem. Elképzeltétek már, hogy az Atya és Krisztus között milyen beszélgetés folyhatott? Békesség tanácsának hívja a Biblia. Nincs leírásunk róla. De elképzelhetjük, hogy nem kérte meg az Atya Jézus. Mert ők egyek. Jézus maga úgy lépett be, hogy hadd tegyen meg. Tehát, hogy mit jelent a három isteni személy egysége? Hogy nem kell könyörögni valakinek, hogy valamit csináljon, hanem fölajánlja, Jézus fölajánlja, hogy Atyám, meg akarok halni értük. És ez az a hatalom, amiről itt szó van. Hogy meg akarom menteni a világot. És amikor azt mondja, hogy hatalmat ad nekünk, akkor én hogy gondolkodok, te hogy gondolkodsz, ti hogy gondolkodtok. Meg akarom menteni a világot, Krisztus által nyilván nem én, vagy nem. Amikor valaki megtért ember lett, és az a gondolkodásmód van benne, mint a Krisztus Jézusban, akkor belép ebbe a szellemi-lelki körbe, ahol nem kell kérni, hogy imádkozz. Nem kell kérni, hogy misszionálj, mert te magad mondod, vagy én magam mondom, hogy mit segíthetek, mit tehetek értük. Ez az az új, vagy régi új tanítás, amit Jézus hozott, hogy ajánld föl magad önként a szolgálatra. Ez az Isten hatalma. Mit tehetnék? Van egy fantasztikus történet a Bibliában Elizeus prófétáról. Hogy nem... Egy házban megszáll, emlékeztek? És megszeretik őt, hogy mester, ha erre jársz bármikor, gyere be, itt egy szoba neked. És Elizeus megdöbben, és azt kérdezi, mit, és azért imádkozni kezd. Mit tehetnék ezekért az emberekért? Istenem, mit tehetnék? Na ez a gondolkodásmód. Mi többet? Egy próféta kérdezi ezt Istentől. Mi többet tehetnék még ezekért a fantasztikus emberekért? És Isten megmutatja és meg is menti, föltámasztja a fiát a asszonynak, ugye? Fantasztikus. Senki sem veszi azt el én tőlem. Én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni, és van hatalmam felvenni. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Tovább megyek. A 12 éves Jézust elveszítik a szülei, ugye? Hol találják meg? Az írástudók és a farizeusok között. A doktorok között. 12 éves fiúról beszélünk. Isten fiáról. És mindnyájan elámélkodtak az ő értelmén és feleletein. Ugrok egy kicsit az időben, Máté 7.29. Amikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodott a sokasság az ő tanításán, mert nem úgy tanított, mint az írástudó, hanem úgy, mint akinek hatalma van. És most az a kérdés, hogy na most itt milyen hatalomról van szó. Az előbb azt mondta Jézus, hogy letettem magamtól. Megüresítettem magam, itt pedig azt mondja, hogy úgy beszélek, mint akinek hatalma van. János 7.16. Csodálkoztak azért a zsidók, mondván, mi módon tudja ez az írásokat, holott nem tanultam. Az én tudományom nem az enyém, és itt van az, amiről beszéltünk, hanem azé, aki küldött engem. Mert nem magamtól szólok. János 12.49.50. Mert nem magamtól szólok, hanem az atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, mit mondja. János 7.45. El akarták azért őt fogni. Elmentek azért a szolgák a főpapokhoz, és azt mondták, soha ember úgy nem szólt, mint az ember. Nem tudták elfogni. Lett volna hozzá erejük, de hozzá sem mertek érni. Mert Jézusban hatalom volt. Hatalom volt. És ha már itt tartok, János mondja azt, de senkit sem szeretnék ezzel megzavarni, hogy ő benne volt az Istenség teljessége testileg. Na most már káosz van talán. Remélem nem. Félelmetes az ige, mennyire egyet mond mégis. Tudnélik, Isten istenségét nem a fizikai ereje adja. És ez nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy Jézus Krisztus isteni személy maradt a Földön. Még egyszer mondom, isteni személy maradt a Földön az isteni méltósággal. De nem volt hatalma. A szónak a fizikai értelmében. De ő ugyanaz a személyiség maradt, aki volt. Ő nem változott meg. Ez egy csoda. Sőt, mutasd meg nekünk az atyát, és elég nékünk. És Jézus rájuk néz, aki látott engem, látta az atyát. Ő benne volt az Istenség teljessége testileg, erkölcsileg. És Ellen White könyvei közül a legvastagabb melyik könyvünk? Jézus élete. Tudni kell, szabad így mondanom, tudni kell, ismerni kell, hasznos az üdvösség érdekében Jézus életének mozzanatait, mert ez az élet számunkra. És a legvaskosabb könyvünk, a Jézus élete című könyv, hatalom volt benne. Az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, Ézsaiás 50, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Hatalommal szólt. Ézsaiás 61. Az Úristen lelke van én rajtam azért, mert felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást, szabadságot. Jézus szavának mi adott hatalmat? Első pont. Ismerte-e az írásokat? Hár buta kérdés. Igen. Kívülről tudta az összes tekercset minimum. Zárójel, mi mennyit tudunk a tekercsekből? Olvassuk-e, értjük-e, ismerjük-e? A kereszten Jézus mit mondott? Melyik Zsoltárt, illetve hát elmondtam a Zsoltárt. Igen, 22. Zsoltárt. Kívülről, mindez, az összes Zsoltárt kívülről tudta. Ellen White leírja, munka közben is, ha érezte, hogy árnyék telepedne az ő lelkére, Zsoltárt énekelt. El kell képzelni? Milyen boldog élet? Mit jelent? Ő mindig az atyával volt. Akár kalapált, akár tanított, akár ébredt, akár aludt, mindig. És amikor fölébresztik a hajóban, a csónakban, azonnal reagál. És lecsendesíti a tengert. Mindig Istenben volt. Nem szakaszosan, mint mi emberek, folyamatosan. Jézus hatalma a tekercsek pontos ismerete és értése, és az engedelmes élet. Az engedelmes élet. Az imádkozó engedelmes élet. Nézzétek meg, mindez nekünk is megadatik? Itt van a Biblia, senki sem rejti el. És idő. Ellen White ezt írja, Sátán az utolsó időben nem fogja tudni elzárni a Bibliát. Ezért minket fog elzárni a Bibliától. Hogyan? Fölgyorsítja az élettempót. Ne tudj minőségben Krisztussal lenni. Hamar állj föl. Ne tudd átvenni a mennyei milliót, rezgéseket. Ne tudd magad átadni. Legyél szűz, de ne légy okos szűz, hanem maradja másik oldalon. Aki Ellen White-nál ezt olvasta, hogy mi a különbség a bal vagy az okos szűz között, azt tudja, miről beszélek. Mind a kettő hiszi Isten. Mind a kettő jár gyülekezetbe. Az egyik nem esett a kősziklára, mert nem töltött elég időt Jézussal. A másik pedig igen. Ez a fajta rohanó élet, ami engem is érint, titeket is érint, ez kerít minket hatalmába. Hogy ott a... Ez egy bestseller, figyeltek, az a nem legolvasottabb, pont az a lényeg, hogy nem az, hanem a legtöbb könyvespolcon jelenlévő könyv, a Biblia. Minden könyvespolcon szinte ott van, ugye? Melyik könyvről mondható ez el? Semmelyik bestseller. És Sátán el tudta érni, hogy mégis a legkevésbé ismert könyv legyen. Döbbenetes dolog. Ördögi módszerekkel. Ugye összezavarni. Hazánkban is legalább 80 keresztény felekezet van. Melyik az igaz? Kérdezik az emberek. Hol? Tehát, hogyha ennyiféle Biblia értelmezési irányzat van, akkor én mit mondjak? Mondják az emberek. Kedves gyülekezet, Jelenések 12:10, és hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma. Tehát még egyszer, most lett meg az üdvösség és az erő. És ez mikor történik? Mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett. Mikor történik ez? Amikor Jézus kimondja, igen, de az még profétikus látás volt, a láttam Sátán. Amikor a kereszten van, és azt mondja, hogy meglett, elvégeztetett. Fontos, hogy sokan úgy érezték, hogy ez egy vesztes kiáltás. Ez a mi megmentésünk kiáltás. A legnagyobb boldogság, ami létezik, az a szó, hogy elvégeztetett. Magyarul győztem. Mi még nem győztünk, de győzhetünk. Ez a lényeg, hogy tulajdonképpen Jézus győzött, nem helyettünk, de értünk. Előttünk járt. Ne higgy más mesterben, csak abban, amelyik ugyanazt, sőt nagyobbat szenvedett, mint te. Az a jó mester. És Jézus mindent megharcolt, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Fantasztikus dolog. És hogy fair play-e, amit Sátán csinál Jézussal. Bőven nem fair play. Bőven nem. Sátánnak volt hatalma? Van hatalma? Igen. Van Sátánnak hatalma, de folyamatos kontroll alatt. Ugye?
Igen.
Folyamatos isteni kontroll alatt van Sátánnak a hatalma. Jelenések könyve, Dániel könyve azért beavat bennünket abba, hogy hatalmat kap egy kis ideig. Még nagyobbat. Majd a 10 király. Ellen White leírja, hogy már-már úgy tűnik, hogy győz, de nem. Kedves gyülekezet, szeretnék végül visszatérni, hiszen azért olvastam fel az alapigéhez, és ezzel zárni. Habakuk próféta könyvének a 3. fejezete Isten megjelenéséről szól. 2. adventről. A 2. adventről szól. És egy döbbenetes ige és ígéret. Ugye látszik, hogy a próféta ezt átéli. Félelmetes ez a helyzet. Megáll, méregeti a földet, megrendíti a népeket. A hegyek szétporlanak, az örökkévalónak hit halmok elsüllyednek. És mégis, hogy a próféta lát valamit, ragyogó megjelenésű az Isten, és sugarak támadnak az oldalából. És tudjuk, ugye, hogy az emléki jegyek. Mik azok az emlékjegyek? Ugye? Ezek a fénylő pontok. A két kézen, a lábon és az oldalában. A dárda szúrás. Ugye ott vér és víz jön ki, ugye ez már kicsit ilyen orvostudomány, biológia, vér és víz jön ki, aminek nem szabadnak kijönnie. Ugye, vagyis Jézus szíve szó szerint megtört, ugye aki olvasott erről, azt tudja, hogy pszichoszomatikus halált hal Jézus, korábban hal meg, mint kellene, Pilátus csodálkozik is, mert ő lelkileg hal meg. Mármint lelkértelemben, tehát megáll a szíve. Megáll a szíve Jézusnak, nem bírja ezt a fajta terhet. És fizikailag ugye a lelki szenvedésébe hal bele. Belenéz a semmibe, de az Atya föltámasztja. Nos, hogy miért van az, hogy sugarak támadnak az oldalából, ott van az ő hatalmának titka, mert ugye ez maga a kereszthalál. Az agapé. Másokért való szeretet a titka. Amikor Jézus bemegy az Atyához, hogy hadd ajánlja föl az áldozatát, az Atya elfogadja, a Szentlélek végsegíti. Amikor a keresztnél, mi is lesz a keresztnél? Sötét, ugye? Miért van a keresztnél sötét? Gondolkodtunk rajta? Fénylő napnak kéne lennie, legalábbis világosnak. És Ellen White leírja, nem engedte meg az Atya, hogy lássák. Fontos dolog. Ugye ő az, aki ott volt és gyászolt. Tehát mit jelent, amikor Isten fia fölajánlja önmagát? De amikor megjelenik Jézus, akkor már nem úgy jelenik meg, ahogy a kereszten volt, hanem dicsős. Ez a lényeg. És ott már nem vér van, hanem dicsőség. Ott van az ő hatalmának a titka. Gondoljátok meg, hogy a mi Istenünk eljön önként, senki sem kérte rá, egy ilyen poros helyre. Egy ilyen 1001. bolygóra, amikor egy leheletével újra teremthetne egy tisztát. Miért csinálja ezt? Fölmerül. Nincs rá magyarázat. Ha csak nem a szeretet. Az ő szeretetének nincs oka. Fantasztikus. Ugye ez egy új helyzet. Mi elhagytunk mindent, mi jutalmunk lesz minélkünk, Péter. Az ember. A Péter. Jézus nem tudta elmagyarázni, hogy ez nem erről szól. Sok mondani valom van, de nem értitek. mondta nekik, a tanítványoknak. Majd megértitek. És ugye pünköstkor nagy részt meg is értették. Kedves gyülekezet, adja a Jóisten nekünk azt, hogy az ő lábnyomába járjunk. Ajánljuk fel életünket, szívünket, szolgálatunkat. Nem kell kereszthalált meghalnunk, mert ő már megváltott. Annyit kér, hogy add nekem a te szíved. Gyere, dolgozz velem. Küzdj velem, segítek, én győztem. Még egyszer, meglett, elvégeztetett, én győztem. Te is győzni fogsz. Minden segítség adott. Minden fegyvert ide készítek. Csak vedd föl. Nem fogom fölvenni. Te vedd föl. Ezért az Isten fegyverei itt vannak előttünk. Nekünk föl kell öltöznünk, és el kell indulnunk a harcba. A jó Isten adja meg nekünk, az Úr adja meg nekünk, hogy majd ezzel a hatalommal rendelkezzünk mi is. És mi ez a hatalom? Az ő homlokukon lesz az ő atyuknak neve. Hogy hasonlatossá váljunk a Krisztushoz. Ez az ő hatalma, ez a mi hatalmunk. Hogy mi Krisztusivá válhatunk, befogadjuk őt. Ez az a hatalom. És az önkéntes életáldozat vállalása, tudjátok, úgy szoktuk mondani, hogy nekünk nem meghalnunk kell a világért, hanem élnünk. Azt sem semmi, azért élnünk a világért. Mind a kettőhöz kell a szív, de nekünk nem meghalnunk kell a világért, hanem élnünk. Adja meg ezt az Úr nekünk. Amen. Istenünk, édes atyánk, csak most mérjük fel igazán, hogy milyen szélessége, hosszúsága és mélysége, magassága van a te szeretetednek. Hogy te nem vársz tőlünk olyat, amit te előtte tízszeresen nem tettél meg önmagad. Urunk Istenünk, a te elvárásaid önmagad iránt sokkal nagyobbak, mint irántunk, és mi mégis olyan gyengének érezzük magunkat. És nem küzdünk, nem állunk ellene vérig. Köszönjük az áldozatodat, Urunk, köszönjük, hogy a te dicsőséged, a te jellemed a te oldaladban van. Igen, a dárda szúrás helye. Amikor vér és víz jött ki, amikor megértettük, hogy a te lelked hogyan haldoklott a kereszten miattunk, egyenként miattunk. És megértettük, hogy gyászolt a menny, majd utána ünnepelt a menny, mert ünnep volt a mennyben, mert nem felejtkeztél el rólunk, hanem megmentettél. Ugyanakkor várod, hogy mi éljünk ezzel az áldozattal, mint a kenyérrel, együk és igyuk. Minden nap olvassuk a te igédet, imádkozzunk, töltődjünk vele, mert eljönnek azok a nehéz napok hamarosan, amikről úgy tartjuk, hogy nem szeretjük azokat. Köszönjük, hogy meghallgattál, velünk vagy, küzdelmünket támogatod, sőt, minden fegyvert megadtál a sátán elleni küzdelemhez. Jézusunknak köszönjük ezt, és Jézusunkért imádkoztunk. Amen. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. Amint én is győztem, és ültem az én atyámmal, az ő királyi székében. Amen.